Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentléleknek közösségében. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. A 25. Zsoltár első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Helyünket elfoglalva a 274. énekünket, dicséretünket énekeljük mind a négy versével. Akinél új énekeskönyv van, abban a 741. szám alatt találja meg, a 741. szám alatt. Tehát a 274. énekünk így kezdődik: Ki Istenének átad mindent. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön továbbra is az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Halljátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, amint felolvasom hitünk erősítésére, lelkünk épülésére, úgy, amint megírva található a Mózes 4. könyve 13. részének válogatott verseiben. Isten igéjét buzgó figyelemmel, engedelmességre kész lélekkel leülve hallgassátok meg. A Mózes 4. könyve 13. részéből így szól a mi Úrunk igéje. Az Úr így beszélt Mózeshez. Küldj férfiakat, hogy kémleljék ki Kánoán földjét, amelyet Izrael fiainak akarok adni. Mindegyik ősi törzsből egy férfit küldjetek, csupa tekintélyes embert. Mózes elküldte őket a Párán pusztából az Úr parancsa szerint. Valamennyien főemberek voltak Izraelben. Amikor elküldte őket Mózes Kánoán földjének kikémlelésére, ezt mondta nekik, menjetek el itt a délvidéken át, föl a hegyekbe. Nézzétek meg, hogy milyen az a föld és a rajta lakó nép, erőse vagy gyenge, kevése vagy sok. Milyen az a föld, amelyen lakik, jó-e vagy rossz? Milyenek a városok, amelyekben lakik, táborfélék vagy megerősített helyek? Milyen a föld, kövére vagy sovány? Van-e rajta fa, vagy nincs? Legyetek bátrak, és hozzatok a föld gyümölcséből. Azok a napok éppen az első szőlőfürtök érésének napjai voltak. Elmentek tehát a férfiak, és kikémlelték a földet. Amikor eljutottak az Eskol völgyig, lemetszettek ott egy szőlővesszőt egyetlen szőlőfürttel, amelyet ketten vittek rúdon. Szedtek gránátalmát és fügét is. 40 nap múlva visszatértek a föld kikémleléséből, visszamentek és megérkeztek Mózeshez, Áronhoz és Izrael fiai egész közösségéhez a Párán pusztába, Kádésba. Beszámoltak nekik, meg az egész közösségnek, és megmutatták nekik a föld gyümölcsét is. Elbeszélésükben ezt mondták, elmentünk arra a földre, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel és mézzel folyó föld az, ilyen a gyümölcse. De erős nép lakik azon a földön, a városok erődítményei igen nagyok, és még Anák ivadékait is láttuk ott. Bár Káléb csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmehetünk és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk. És rossz hírét terjesztették Izrael fiai között annak a földnek, amelyet kikémleltek, mert ezt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, olyan föld, amely megemészti lakosait. A nép pedig, amelyet ott láttunk, csupa szálas emberekből áll. Sőt, láttunk ott óriásokat is, Anák óriás fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk. Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, annak befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, és imádkozzunk hozzá így. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy az elmúlt héten is őrizőnk voltál, pásztorunk voltál, vezettél bennünket, és ahogyan Izrael népe az ígéret földje felé igyekezve azon az úton járt, amelyet te mutattál nekik, mi is szeretnénk a te utadat végigjárni, és célba is érni. Köszönjük, hogy ehhez egy-egy Isten tiszteleten, Bibliaórán, lelki alkalmon olyan útmutatást és útlavalót adsz nekünk,
hogy nem kell semmiben nélkülöznünk. Köszönjük a te gondoskodó szeretetedet, amellyel tápláltad a testünket és lelkünket, hozzánk illő eledellel, és semmiben nem kellett nélkülöznünk. Köszönjük, hogy megőriztél és megtartottál, és a mai istentiszteletre el tudtunk jönni, illetve akik otthonról követik figyelemmel a mai istentiszteletet, nekik is biztosítod számukra, hogy zavartalanul ott lehessenek, jelen lehessenek ezen az istentiszteleten. Kérjük a te lelked áldását, és add, hogy ne csak a fülünkkel hallgassuk az igét, hanem a szívünkkel, és életté formálódjék bennünk. Tedd érthetővé számunkra az ige üzenetét. Amen. Az ige hallgatására készülve a Krisztus az énekem című énekeskönyv 655. énekének első versét énekeljük, amely az új énekeskönyvben is megtalálható 771. sorszám alatt. Tehát a 655. ének első verse így kezdődik: velem vándorol utamon Jézus. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni szent lelkének segítségül hívásával, előbbi igénkben van megírva, valamint a példabeszédek könyve 3. részének 5. és 6. versében eképpen: bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Kedves testvérek, néhány vasárnapon keresztül még az ószövetségi történetekre térünk vissza a gyermekisten tiszteletekkel párhuzamosan haladva. Advent előtt a 10 parancsolat magyarázatánál hagytuk abba a sorozatot. A múlt vasárnap pedig arról volt már szó, hogy Isten parancsba adta a szent sátor készítését, mivel ő a népe között szeretne lakni. Így van ma ő is közöttünk, ma is közöttünk, amikor a templomban, Isten házában együtt vagyunk. És most a januári istentiszteleteken a pusztai vándorlás eseményein keresztül tanít Isten bennünket. Izrael népe, amikor megkapta a 10 parancsolatot, a Sínai hegytől úgy haladhatott tovább az ígéret földje felé Mózes vezetésével a pusztában, hogy megismerték az Isten törvényét, megtanulhatták, hogy senkiben, semmiben másban ne bízzanak, hanem egyedül csak Istenben. Eközben nap mint nap átélhették az Isten gondoskodását, ahogy ő minden nap, minden reggel kenyeret hullatott égi mannát számukra, meggyőződhettek arról is, hogy Isten előttük jár, mert nappal felhőoszlop, éjjel pedig tűzoszlop mutatta nekik az utat, előttük haladt, és ők tudták, hogy merre kell menniük. Csodákat éltek át, már ahogy Egyiptomot elhagyhatták, a 10 csapás csodáját láthatták, vagy amikor a Vörös-tenger ketté nyílt előttük, vagy amikor víz fakadt a kősziklából, és innivalóhoz jutottak. Volt, hogy meg kellett küzdeniük az ellenséggel, az amálekitákkal, de győztek, mert Mózes az ég felé tartott kézzel imádkozott értük, és a győzelem attól függött, hogy milyen kitartó ez az Isten felé néző imádság. És ott volt a szívükben Isten törvénye, valószínűnek tartom, hogy megtanulhatták kívülről is a 10 parancsolatot, ahogy mi is megtanultuk annak idején hittanórákon vagy konfirmációra készülve. Ez a 10 parancsolat azzal kezdődött, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről a szolgasság házából. Valahányszor az Isten törvényére gondoltak, eszükbe juthatott az Isten hatalmas ereje, szabadítása, és mindezt átélve, az ő szeretetét és gondoskodását tapasztalva érkezhettek oda az ígéret földjének a határához. Ott voltak már egészen közel a célhoz, nem sok választotta el őket attól, hogy Isten beteljesítse rajtuk az ígéretét, az, hogy beviszi őket a tejjel és mézzel folyó Kánoánba, arra a földre, amelyet esküvel ígért annak idején Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja, és az ő utódaiknak mindörökre. És Isten még arról is gondoskodni akart, hogy az ő népét ne érje váratlanul semmi. Ezért megparancsolta Mózesnek, hogy válasszon minden törzsből egy tekintélyes férfit, ők azután kémleljék ki az országot, és mondják el, mit láttak, mit tapasztaltak, milyen lesz az a hely, ahová hamarosan mindannyian bemehetnek. Így is történt, Mózes kiválasztotta azt a 12 férfit, a kémeket, akik jó munkát végeztek ez alatt a 40 nap alatt, amíg körbejárták azt a földet, bejárták az országot. Nyitott szemmel jártak, mindent megnéztek, megfigyeltek, megvizsgáltak, és amit hoztak magukkal, az is önmagáért beszélt. Mert hoztak a gazdagon termő földről mindenféle gyümölcsöt, fügét, gránátalmát, sőt, akkora fürt szőlőt, hogy csak ketten bírták elhozni egy rúdon. Igen ám, ez mind gyönyörű, de ahhoz, hogy azt a földet elfoglalják, sajnos harcba kell szállniuk az ott lakó népekkel, akik között ott vannak az óriás termetű anákfiak, hatalmasak, rettenetesek, félelmetes már a megjelenésük is, mellettük úgy eltörpül az ember, mint a pici sáskák. Hát ilyen az a föld, kívánatos, de az ott lakók miatt félelmetes. És észrevehetjük az elbeszélésből, hogy bár ugyanazt látta és ugyanazt tapasztalta mind a 12 kém, mégsem egyformán fogadták, mégsem egyformán tálalták a nép felé, amit láttak és hallottak. Ketten voltak csupán közülük, Józsué és Káléb, akik számoltak az Isten hatalmával, segítő erejével, a többi 10 csak az emberi oldalról volt képes mérlegelni a helyzetet. Ketten azt mondták, hogy Isten segítségével még a hatalmas ellenséget is le tudjuk győzni, 10 pedig váltig bizonygatták, hogy nekünk esélyünk sincs harcba szállni ilyen hatalmas óriásokkal. Úgy tűnt a nép számára, hogy Józsué és Káléb nem két lábbal jár a földön, hanem be vannak lelkesedve, mintha a fellegekben járnának, és fel sem fogják, hogy ők mivel néznek szembe, míg a többi tíz józanul látja a helyzetet. Nem vagyunk egy súlycsoportban azokkal, akik közé megyünk, nem tehetjük ki magunkat ilyen biztos vereségnek. És itt volt a kérdés, kinek van igaza? A többségnek? Sokszor van úgy, hogy a többségnek igaza van, de ez nem mindig van így. Van, hogy az igazságot kevesebben képviselik. Jézus is elmondta, hogy a bűn útján, a széles útján, széles úton sokan járnak, viszont az örök élet útján, a keskeny úton kevesen vannak, kevesen találják meg az örök élet útját. Istennél másképpen vannak a dolgok, másképpen működnek, mint nálunk. Ahol ő jelen van, ott nem számít, hogy hányan vannak a másik oldalon, vagy mekkora hatalommal rendelkeznek azok az emberek. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, kérdezi Pál a Róma 8.31-ben, és ebben a kérdésben a válasz is benne van. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, Betlen Gábor a halálos ágyán a választ is hozzátette, senki sincsen, bizonyára nincsen. És ez az ige került fel a református egyház címerére is, hogy valahányszor látjuk, ez jusson eszünkbe, Istennel minden helyzetben győzhetünk. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan vonult Gedeon harcba 300 emberrel a midianiták ellen, akik 135 ezeren voltak. Végül Isten győzelmet adott nekik. Úgy van, ahogy Jonatán, Saul fia mondta, az Úr előtt nincs akadály, akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. Vagy gondoljunk Dávidra, aki védőfegyverzet nélkül csupán egy bottal és paritjával indult harcba az óriás termetű Góliát ellen. De rosszul mondtam, mert Góliát karddal, dárdával és pajzsal indult a párbajra, Dávid pedig az Úrnak, a seregek istenének nevével. És így már micsoda különbség. És tudjuk is, hogy merre dőlt el a harc. Azt is Dávid mondta Istennek, veled a rablóknak is nekirontok, ha Isten segít, a falon is átugrom, a kőfalon is átugrom. Kedves testvérek, a mi életünk is aszerint alakul jó vagy rossz irányba, hogy mennyire tudunk Istenben bízni, Istenre hagyatkozni, Istennel számolni. Igénk a példabeszédek könyvéből így hangzott, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Izrael népe rosszul választott, mert a maga eszére támaszkodott. Hallották ők mind a két álláspontot, az Istenre figyelő kémek szavát épp úgy, mint a csak emberi tényezőket mérlegelő kémekét. Ám ők inkább arra figyeltek és arra hallgattak, ami hangosabban szólt, amit többen mondtak, amire az úgymond józan eszükkel támaszkodni tudtak. Az igazi, Istentől jövő üzenet meghallásához ennél többre van szükség, hitre van szükség, de ők csak az eszükre tudtak támaszkodni. Hányszor hallottuk már mi is az Úr bátorító szavát, ne félj, csak higgy. És mégis a félelmek olykor erősebbnek bizonyultak. Jézus ezt a mondatot Jairusnak mondta, a zsinagóga vezetőnek, akkor, amikor éppen a lánya halálhírét hozták. És Jairusnak a hit itt most azt jelentette, hogy a kilátástalan helyzetben is, a szomorú tények ellenére is rá kellett bíznia Jézusra az események folytatását. És lám, érdemes volt hinnie, mert élve kapta vissza a kislányát. Nekünk is most azt üzeni Isten, hogy teljes szívvel hagyatkozzunk ő rá, merjük meghozni azt a döntést, hogy hiszünk és bízunk benne, mert nála van az életünk a legbiztosabb helyen. Merjünk Jézus hívó szavára igent mondani. Igaz, hogy kevesebben vannak, akik Jézust követik, kevesebben vannak, akik odaszentelik életüket az Úrnak, de mégis ők azok, akik végül beléphetnek az ígéret földjére, vagyis az üdvösségre, az örök életre, a mennyei hazába. Izrael népe hiába érte el az ígéret földje határát, nem mehettek be akkor oda, mert nem azokra hallgattak, akik Isten hatalmáról, szabadító szeretetéről bizonyságot tettek. A történet úgy folytatódott, ezt már nem olvastuk el a következő fejezetből, hogy a nép sírni és jajbeszékelni kezdett, majd fellázadt Mózes és Áron ellen, olyannyira, hogy már másik vezetőt akartak választani maguknak. Isten ekkor megharagudott rájuk, Mózes pedig könyörgött és imádkozott értük. A 10 hitetlen kémnek hamarosan meg kellett halnia Isten csapásától, a népre pedig 40 év pusztai vándorlás következett. Ők nem mehettek be az ígéret földjére, csak a fiaik, az ezután felnövekvő nemzedék, akik majd csak 40 évvel később, éppen Józsué, az egyik hitben élő kém vezetésével veszik majd birtokba a Kánoán földjét. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Mit jelent ez az én számomra? Tehetjük fel mi is a kérdést. Először is az, hogy igaznak tartom Isten szavát és ígéreteit. Ha ő azt mondta, hogy van élet a halál után, van örök élet és van örök kárhozat, akkor én ezt hittel komolyan veszem. Ha ő azt mondta, hogy a bűneim miatt kívül kellene maradnom az örök életből, de Jézus azért jött, hogy megváltson engem, akkor én magamra nézve hittel elfogadom az ő váltságát, és komolyan kérem, hogy Jézus az ő vére által tisztítson meg engem minden bűntől. Istenben bízom teljes szívből. Ez azt is jelenti, hogy nem félek az emberek véleményétől. Nem esem kétségbe, ha nem adnak nekem igazat, mert elég tudnom azt, hogy Isten minden dolgomat, még a gondolataimat is pontosan ismeri, ő átlátja a helyzetemet, és ő az ő bölcs belátása, döntése szerint intézi a folytatást. Elég, ha ő rá gondolok, mert ő egyengetni fogja az én ösvényeimet. Nem félek attól sem, hogy elkezdtünk egy új évet, és én nem látom előre ennek az új esztendőnek az eseményeit, alakulását. Nem tudom pontosan, mi vár rám. Lehet, hogy véget ér a járvány, lehet, hogy nem. Lehet, hogy az oltás megvéd, lehet, hogy nem. De az életem akkor is a legbiztosabb kézben van, Isten kezében. Kerülhetek akármilyen helyzetbe, elveszíthetem az állásomat, kórházba vihetnek, megoldhatatlannak látszó problémával találhatom magam szemben. Isten megtanít arra, hogy számoljak az ő hatalmával, az ő gondoskodásával, az ő szeretetével, megtanít engem arra, hogy bízzak benne teljes szívemből. Sok fejfájást és álmatlan éjszakát megspórolhatnék, ha nem mindent magam akarnék megoldani, az én legjobb tudásom szerint, hanem hittel fel tudnék nézni az Úrra. Diákként például nem kellene görcsösen félnem a vizsgától, hanem bízhatnék abban, hogy Isten képes eszembe juttatni a kellő pillanatban azt, amit már megtanultam. Igaz, hogy a magam eszére is támaszkodom, hiszen valamit megtanultam, de a vizsgadruk, a félelem és izgalom a kritikus pillanatban lebéníthat. Ha viszont az Úrra hagyatkozom, akkor ő segíteni fog, akkor eszembe juttat mindent. Tudnom kell azt, hogy ha Isten kér tőlem valamit, akkor az soha nem lehet túl nehéz, vagy nem lehet lehetetlen. Ha például Isten segítségével indultam el a házasságomban, és kimondtam azt, hogy szeretetből veszem el a házastársamat, vagy szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint feleségül. Ha azt mondom ki, hogy Isten engem úgy segítsen, hogy ezt az eskümet megtartom, akkor Isten képes arra, hogy az én válságba jutott házasságomat is rendbe tudja tenni, és ami most nekem képtelenségnek vagy lehetetlennek látszik, Isten előtt lehetségessé válik. Csak én ne térjek ki a harc és a küzdelem elől, mint ahogy Izrael népe akkor ezt tette. Legtöbbször önmagamat kell legyőznöm, ami sokszor a legnehezebb. De még ebben a harcban is az Úrral elindulhatok. Ő segítségemre siet bármilyen helyzetben, amikor az ő útját járom. Ugyanígy lehetek a munkám végzésével, a határidős feladataimmal, a teendőim fontossági sorrendjének a kialakításával is. Szükség van a magam eszére, de ha csak arra támaszkodom, akkor beleroppanhatok mindabba, ami terhel engem, ha viszont az Úrra bízom magam teljes szívből, akkor megtapasztalom az ő hatalmát, erejét és segítségét. Mit jelent hát számomra ez az ige? Az, hogy ha én már az Úr útján járok, akkor minden fontos döntésem előtt kérni fogom az ő segítségét, az ő vezetését. Többé nem akarok a magam feje után menni, rossz döntéseket hozni, a magam eszére támaszkodni. Mert a magam esze azt mondja, hogy érj el gyors sikereket, mindegy milyen áron. Isten pedig azt mondja, hogy hagyatkozzak az ő áldására, mert az minden másnál sokkal többet ér. Lehet, hogy nem hirtelen, lehet, hogy nem egyik napról a másikra oldódik meg a dolog, de ha ő rábízom, akkor bizonyos, hogy ő egyengetni fogja az ösvényeimet. Egy labirintusban jól el lehet tévedni, de ha valaki felülről látja az egészet, akkor ő már azt is látja, hogy melyik út vezet ki belőle. A mi életünk is tele van útvesztőkkel, tévedésekkel, rossz döntésekkel, de Isten, aki fölülről látja az egész életemet és helyzetemet, ő helyre akar igazítani, szeretne engem a csapdákból kivezetni, szeretné, ha mindannyian mernénk mindig ő benne bízni. Ezért most ezt üzeni, bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Így legyen. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, és énekeljük a 265. dicséret első versét, amely az új énekeskönyv 158. dicséretének első verse. Tehát a 265. ének első versét énekeljük, hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. Ez az ének egyébként a 37. Zsoltár 5. versére épül, amelyik szintén ezt a gondolatot hozza, hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál ő benne, mert ő munkálkodik. Így kezdődik az ének, hagyjad az Úr Istenre te minden utadat. Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, megvalljuk előtted sok hitetlenségünket, amikor nem néztünk fel rád, hanem kétségbe estünk, mert azt láttuk, hogy összecsapnak a hullámok a fejünk fölött, nem mertünk rád hagyatkozni, elfeledkeztünk rólad, vagy ha hallottuk is az igét, akkor nem mertünk az szerint lépni. Nagyobbnak láttuk a bajt, a kétségbeejtő helyzetet, pedig te sokkal hatalmasabb vagy mindennél. Köszönjük, hogy te mégis azzal a szeretettel szólítgatsz bennünket, hogy lássuk meg, mit jelent rád nézni, benned bízni, veled járni a keskeny utat, az örök élet útját. Arra kérünk, hogy a mi hitetlenségünk helyett önts a szívünkbe reménységet, hitet, amely túllát a földi dolgokon, látja a te hatalmadat és szeretetedet, hűségedet és áldásodat, amelyel a legnagyobb mélységekből is ki tudsz emelni, és a legnehezebb helyzetekből is ki tudsz vedetni bennünket. Így hozzuk eléd nem csak a magunk helyzetét és problémáját, hanem szeretteinkét is, akikre most szintén aggódva gondolunk, hogy nálad megoldás van az ő nehézségeikre, küzdelmeikre is. Eléd hozzuk betegeinket, a szenvedőket, a bajban lévőket, a járvány miatt kórházba kerülteket. Eléd hozzuk az ápolókat, az orvosokat, akik próbálnak mindent megtenni azért, hogy ezek a fertőzött emberek életben maradjanak. Adj nekik is erőt és kitartást a munkájuk végzéséhez. És imádkozunk, Urunk, ennek a gyülekezetnek az előrehaladásáért, hogy a keskeny úton mindannyian együtt haladhassunk, felnőttek és gyermekek, idősek és ifjak, egymást bátorítva, erősítve, hitre buzdítva, mert azt ígérted, hogy aki mindvégig kitart, álhatatos marad, az üdvözül. Hadd tudjunk így rád nézni, benned bízni, tőled erőt meríteni. Köszönjük, hogy nem hagysz magunkra, hanem velünk vagy minden napon a világ végezetéig. Így indulunk ennek az új esztendőnek. Te látod, Urunk, az egészet egyben, mi nem. De mégsem kell kétségbe esnünk, mégsem kell elcsüggednünk, mert Te kézen fogsz bennünket, előttünk jársz, vezetsz bennünket, hogy el ne tévedjünk. Hadd tudjuk így rád bízni magunkat mindannyian. Így hallgass meg a csendben elmondott imádságunkat is. Amen. Fennállva imádkozzuk a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket, illetve a múlt esztendőről szóló óévi jelentést. Hirdetem, hogy ma délután 4 órától lesz a gyermekisten tiszteleten szolgálók összejövetele, megbeszélése, felkészítő alkalma a következő időszakra. Kedden 8:45-kor imaórát tartunk, 9 órakor gyülekezeti bibliaórát. Csütörtökön este 6 órakor gyülekezeti bibliaóra lesz. Pénteken este 6 órakor ifjúsági bibliaóra. Pénteken este 8 órakor online férfi köri bibliaóra, szombaton 10 órától presbiteri csendes napot tartunk, jövő vasárnap délután 4 órakor házaspári kör alkalma lesz, és a jövő vasárnap kezdődik el az ökumenikus imahét, vasárnaptól szombatig, a katolikus templomban esténként 6 órai kezdettel lesznek az imaheti alkalmaink. Keresztény részvétel hirdetem, hogy az elmúlt héten eltemettük Bánfi István 64 évet élt atyánk fiát. Az Úr vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Az iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe. Bibliák, énekeskönyvek, az új énekeskönyv is, és hitünket erősítő, ébresztő kiadványok kaphatók az istentisztelet végeztével. Záró énekünk a 462. dicséret, amely az új énekeskönyvben a 774. szám alatt található. A 462. ének így kezdődik: csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, üdvözítő Jézusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség mind most, mind örökkön örökké. Amen.